Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 264. dicséret első versét énekeljük. A 264. dicséret így kezdődik, áldjad én lelkem. Elfoglalva a 425. dicséret első kettő versét énekeljük. A 425. dicséret így kezdődik, ó Ábrahám ura! Szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban mi is fölemeljük tekintetünket az ég felé, mindezzel kifejezve azt, hogy te létezel, hogy vagy, és hogy kapcsolatba kerülhetünk veled. És köszönjük, atyánk, hogy így szólíthatunk, mert Jézus Krisztusban emberré lettél, és úgy mutatkoztál be, mint szerető atya. És ezért dicsérünk, magasztalunk, áldjuk a te szent nevedet, és különösképpen azért, hogy te nem maradtál tőlünk távol, hanem idejöttél, hogy felvedd velünk a kapcsolatot, hogy így megismerhessünk téged. Mert Urunk, nincs hozzád fogható. Te vagy mindennek az alkotója. Mindaz, ami ezen a világon létezik, az a te kezed munkája. És köszönjük, hogy nekünk adtad ezeket, hogy élhetünk, de bocsásd meg, hogy elszakadtunk tőled, hogy nem akartunk lehajolni, leborulni, imádni, és engedelmeskedni neked, hanem nagyon hamar, a sátán tanácsára hallgatva, mi akartunk istenekké válni. És Urunk, bocsáss meg, hogy a mai napon is, hogy a mai napig is mindent arra használunk föl, hogy elszakadjunk tőled, és mi akarjunk Isten lenni. De köszönjük, hogy az ember nem lehet Isten. De köszönjük azt is, hogy ebből az állapotból kiváltottál Jézus élete, halála, feltámadása által, hogy aki hozzájön, aki keresi, aki látja a saját nyomorúságát, és kiált, hogy Názáreti Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, az megtapasztalhatja az újjászületést, hogy új szívet kap, hogy megszabadul a bűn hatalmától, és új élete lehet. És Urunk, már új szívvel tudunk téged dicsőíteni, új szívvel már képesek vagyunk arra, hogy engedjünk akaratodnak, hogy az legyen a szívünk vágya, hogy teljesítsük mind azt, amit kérsz tőlünk, mert a te akaratod az jó. És köszönjük, hogy most is bele tekinthetünk az igébe, mert általa szólsz hozzánk, általa formálod az életünk, általa jelented ki akaratodat, és Urunk, add, hogy teljes lényünket oda tegyük a te kezedbe, add, hogy igazi bizalom legyen irántad a mi szívünkben, és kérünk így, Szentlélek Isten, szentelj meg minket, hogy valóban az életünk olyan legyen, amilyennek te szeretnéd látni, és hogy az életünk bizonságtétel lehessen mások számára, hogy igazán sóvá, világossággá, kovásszá legyünk ebben a világban. Kérünk így, jöjj, és tedd áldássá a te szavadat a számunkra. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 13. fejezetéből, a 13. fejezet első 13 verséből. Tehát Isten igéje szól hozzánk Márk evangéliuma 13. fejezetének az első 13 verséből. Amikor Jézus kijött a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és micsoda épületek! Jézus pedig azt mondta: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor később a templommal szemben az olajfák hegyén ült, megkérdezte tőle bizalmasan Péter, Jakab, János és András: Mondd meg nekünk, mikor fog mindez bekövetkezni, és mi lesz a jele ezek beteljesedésének? Jézus így kezdte válaszát: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Ne rémüljetek meg, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallotok, mert ezeknek meg kell lenniük. De ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Földrengések és éhínségek lesznek többfelé, de mindez csak a vajúdás kínjainak kezdete. Ti pedig vigyázzatok magatokra, bíróság elé állítanak titeket, a zsinagógákban megvernek, és helytartók és királyok elé állítanak majd miattam, hogy bizonyságot tehessetek előttük. De előbb minden népnek hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, ami abban az órában adatik nektek, Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Halálra adja majd testvér a testvérét, apa a gyermekét, és gyermekek szüleik ellen fordulnak, halálra juttatva őket. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kedves testvéreim, az Úr Jézus elindult a kereszt felé, és mielőtt erre a beszédre sor került volna, elhagyta a templomot. Kijött a templomból. Abból a templomból, amelyről azt mondta, hogy az imádság háza, de látta, hogy mivé lett a papok, a farizeusok és az írástudók kezében. Úgy látta, hogy rablók barlangjává tették. Vagyis nem azt a célt szolgálta, amire Isten adta. Isten azért adta, hogy azon a helyen hallhassa még a nem zsidó ember is Istennek a szavát, hogy megtapasztalhassa ezáltal Isten életet átformáló hatalmát, hogy felszabaduljon a bűneiből, gyógyuljon egész életében, mint ahogy majd pünkösd után látjuk a szerecsen főembert, ahogy elmegy Jeruzsálembe, mert beteg az élete, testi, lelki, beteg, sérült, és megy Jeruzsálembe, mert hallott arról, hogy az élő Isten temploma van ott, és gondolta, hogy ha majd fölkeresi azt a helyet, kapcsolatba kerülhet olyan emberekkel, akik ismerik az Istent, és gyógyulhat az élete, vagy kap valamit az élet gyógyulására nézve, de nem így történt. Nem kapott semmit, de mégis kapott, mert tudott venni egy Ézsaiás tekercset, amin keresztül aztán majd átéli az életgyógyulás. Ugye Isten lelke oda rendeli Fülöpöt, aki bizonságot tesz a názáreti Jézusról, aki ezért a szerecsen, ezért a sérült emberért is életét adta, aki föltámadt, és most is él. És ez az ember már örömmel vegy vissza az útjára. Eljött keserűséggel, terhekkel, fájdalmakkal, és nem ott kapja meg, amit vár, ahol reméli, de Isten utána megy, utána küldi egy emberét, és ott, a Gázába vezető úton, ott éli át, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt, ő is fontos a számára. Tehát a templom elvesztette azt a rendeltetését, amit ért Isten, azt adta az ember számára. Sőt, ahogy ott vannak a templomban, látjuk, hogy még a tanítványok is el vannak, mondjam így, varázsolva a helytől, a templom nagyságától, attól az atmoszférától, ami ott van, de nem pozitív értelemben, hanem inkább úgy, mint a többi ember. Valahogy most nem tudnak Jézusra hangolódni, hisz azt olvastuk, hogy amikor Jézus leül a templom perseivel szemben, és figyeli, hogy mi történik ott, és ki, hogyan, miképpen adakozik, akkor a tanítványokat megfogja az, amit ott látnak, hogy milyen jó, mennyi gazdag ember, mennyi a társadalomban jelentős ember megy a perselyhez, és nagy összegeket dob be. De nem látják meg azt a szegény özvegyasszonyt, aki a megélhetését tette bele. Aki beletette azt az összeget, ami még következő nap a megélhetést jelentette volna. hogy mindent beletett Isten kezébe. Hogy milyen bizalma volt annak az asszonynak a Isten felé, amikor tudta, hogy holnap már nem lesz egy fillérem se, mégis odaadja Istennek, mert bízik benne. Bízik benne, mert ismeri őt. És tudja, hogy Isten nem fogja cserben hagyni. De a tanítványok nem látják ezt az asszonyt. Jézusnak kell felhívni rá a figyelmet. A tanítványok figyelmét. Ők csak azokat látják, akik a fölöslegükből tesznek. De talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy úgy tesznek, hogy lássák őket. Mert az a fontos, ki vagyok én, még a templomban is. Az a fontos, hogy engem lássanak, hogy észrevegyék, hogy én ezt megtehetem. És milyen fontos személy vagyok. Pedig a templomban a figyelemnek Istenre kéne irányulni. A templom az pont az a hely lenne, ahol nem az embernek kell a középpontba lenni, hanem az élő Istennek. És ha mégis az ember kerül a középpontba, ha mégis az emberi dolgok kerülnek a középpontba, szimbólumok, jelképek, emberi tevékenységek, akkor eltértünk a helyes úttól. A templomban mindig a jelenlévő Istennek kellene magára vonni az ott levők figyelmét. És amikor ott van Jézus, nem veszik észre. Úgy megy ki a templomból, hogy senkinek nem tűnik föl, mert valami más ragadja meg az embereknek a figyelmét. És szabad nekünk is végig gondolni, hogy sokszor miért megyek én egy gyülekezetbe, mi ott a fontos, az emberi tevékenység, vagy a jelenlévő Úr. Ő ragad meg engem, ő vonz engem, vagy valami más. Elvonja a figyelmemet Jézusról. Tehát azt látjuk, hogy kimegy a templomból, és tulajdonképpen nem veszik észre. És itt többről van szó annál, hogy valaki egy helyiségből eltávozik, vagy egy épületből. Itt nem csak arról van szó, hogy Jézus kimegy egy épületből, hanem arról, hogy már nem megy többet oda-vissza. Utoljára jött ki, elhagyta a templomot, és megy majd a keresztre. És kicsit az az üzenete van ennek, mint amit Ezékiel prófétánál olvashatunk, hogy Isten, amikor látta, hogy Izrael népe nem akar az ő szavára hallgatni, bűnbánatot tartani, megszabadulni a bálványoktól és visszatérni hozzá, akkor Isten kiment a templomból. Elhagyta a templomot. Ugye addig a jelenetig a zsidók úgy élték meg, hogy Isten a szentek szentjébe, ott is a szövetség ládánál jelenik meg, amikor a pap egy évbe egyszer bemegy, hogy áldozatot mutasson be. És Isten eltávozott a templomból. Vagyis továbbá Isten nélküli volt az a templom. A kultusz még folyt, csak a lényeg hiányzott. Isten. És ezt is végig kell gondolnunk, hogy milyen a mi személyes életünk. Folytatom a kultuszt, gyakorlom a vallásom, és közben már lehet, hogy nincs jelen Jézus, vagy még mindig élő kapcsolatban vagyok vele. Még mindig ő a fontos, még ő irányítja az életem. És ugyanígy a gyülekezeteinket, az egyházakat is meg kell nézni, végig kell gondolni, elcsendesedve, hogy itt van-e még Jézus. Vagy úgy kisétált már, hogy észre sem vettük. Úgy vagyunk, mint a laodíciai gyülekezet, hogy éli az életét, mindenem megvan, mindent el tud rendezni, csak épp Jézus már kiment az ajtó elé. Kiszorult az ajtó elé. Tehát meg kell vizsgálni, hogy bent van-e még, vagy úgy vagyunk, mint itt, hogy kimegy. És az egészben az a megrendítő, hogy nem csak Jeruzsálem népe, nem csak az ott a templomban, a templom körül lévő emberek nem vették észre, hogy itt elmegy Jézus, hanem a tanítványok sem. A tanítványok sincsenek Jézusra hangolódva, egyszerűen lemaradtak tőle. Fizikailag ott vannak mellette, de mégis lemaradtak. Ezt abból látjuk, hogy amikor kijönnek a templomból, az Úr Jézus tudja, hogy ő már megy a kereszt felé, már eddig is kijelentette többször, hogy meg fog halni, lassan elérkezik a pillanat, hogy elfogják, de a tanítványok ebből semmit nem érzékelnek, mert a helynek az atmoszférája megfogja őket. Lenyűgözi őket a látvány. Nem a mesterre néznek, ez megdöbbentő, megy Jézus kifelé, és ők nem a mesterre néznek. Hát azt mondta nekik annak idején, hogy jöjj, kövess engem. Sőt, még egyszer Pétert helyre is igazítja, amikor ugye emberi gondolkodás szerint próbálja Jézust védeni, nem történhet meg veled az, hogy meghalsz, akkor azt mondta, távozz tőlem, sátán, és te pedig jöjj és kövess engem. Ugye, gyere, állj be a hátam mögé. És ezzel jelezte, hogy Péter, kiléptél mögülem. Már nem vagy szorosan a nyomomba, már arra figyelsz, amit az emberek mondanak, és engeded, hogy az engem nem ismerő embereknek a vágyai, elképzelései, álmai téged is befolyásoljanak. Már te is azt várod tőlem, amit azok, akik nem ismernek. És itt is ez erőteljesen előjön. Kijönnek a templomból, Jézus megy, és a tanítvány, az egyik tanítvány nincs megnevesítve, melyik így szól, Mester, nézd mekkora kövek, micsoda épületet. Ugye ez a tanítvány, és valószínűleg a többi is, az épülettel vannak elfoglalva. Nem Jézusra hangolódnak, tehát lemaradtak lelkileg. Nem az van bennük, hát Jézus megy, meg fog halni. Értünk adja az életét. Hát legyünk vele, mit számít ez a templom? Mit számít? Mit számít a nagy épület, ha nincs benne az Isten? Mit számít ez az egész, ha megöltük, vagy megöljük a Messiást? Tehát Jézus megy ki, a tanítványok pedig a kövekkel vannak elfoglalva, az épületekkel, a látvánnyal. És hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor meg kell látni, hogy mi is azzal vagyunk elfoglalva. A látványelemekkel, az épületekkel, amiket mi tettünk, ami messziről látszik. Meg kell nézni, hogy sokkal többet beszélünk az épületekről, mint Jézusról. Sokkal kevesebbet beszélünk az evangéliumról, mint amennyit. Azokról a dolgokról, amiket mi teszünk. Mert a templom, ahogy így rámutatnak, nézd Jézus, ez valahol azért azt mutatja, hogy ez rólunk szól. Igen, az épület az mindig rólunk szól. Az épület mindig azt mutatja, hogy na látjátok, mire vagyunk képesek. Mint a Jézusnak azt mondanák, látod, Mester, azért mégiscsak kitelik tőlünk valami. Azért mégiscsak megmutattuk kis apró, elnyomott zsidó nép, hogy mi vagyunk valakik. Ilyen templomot létrehozni, ami a világ hét csodájának az egyike, amit jönnek mindenhonnan megcsodálni, hát ez teljesítmény. Igen, amikor arról tudunk csak beszélni, hogy mi mit hoztunk létre, az mindig rólunk szól. Az mindig az ember dicsőségét emeli ki, és nem az Istenét. És ahogy tovább figyeljük, azt látjuk, hogy Jézus nem úgy reagál, ahogy mi azt szeretnénk. azt mondja, amit hallani vágyunk, meg amit a tanítványok is hallani vágytak. Nem mondja ennek a tanítványnak, igazad van, de ez fantasztikus, álljunk meg egy kicsit, gyönyörködjünk benne. Hanem azt látjuk, hogy Jézus az épület nem hagyja meg. De mondhatnám úgy, hogy Jézus nem hagyja meg az épület látványa, mert ő neki mindig a tartalom a lényeg. A tartalom a lényeg. Lehet gyönyörű, szép ez a templom, de ha nincs benne Isten, ha nincs benne az Isten kereső ember, ha az embernek minden fontosabb az Istennél, akkor őt nem hagyja meg az épület. Tehát nem marad, jaj, és utána ezt mondja, látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Hát ezt már igazán nem akarták hallani. Ilyet mondani. Ilyet mondani. Jézus, templomot építeni kell. És nem lerombolni. Mi az, hogy te a mester, azt mondod, akiről gondoltuk, hogy te vagy a Krisztus, hogy az Isten temploma leromboltatik. Pont te mondod ezt. Neked kéne azt mondani, hogy vigyázz rá, neked kéne azt mondani, hogy javítsuk még, építsünk másikat, és te mondod ezt, hogy nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Persze nem Jézus rombolja le, és tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy Jézus ezt mindenáron akarja, hanem miről van szó? Arról, hogy eszméltetni szeretne. Először is a tanítványokat. Ébredjetek föl. Ébredjetek föl, mert ez, hogy nem marad itt kő kövön, az a következmény lesz. De az is benne van, hogy nem kötelező ennek így történni. Minek a következménye? Hát annak, amit Lukács úgy írt le, hogy Jézus sírt is a templom fölött, amikor kijött onnan, és elmondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, hányszor akartalak összegyűjteni, mint tyúkat, csibét, de ti nem akartátok. Ti nem akartátok. Tehát ez az egyik momentum, hogy eljött az Isten, meglátogatta az ő népét Jézus által, de az ő népe nem kért ebből. Nem engedte magát összegyűjteni. Nem hallotta meg a kotlós jelzését, hogy jöjjetek a szárnyam alá, ha meg akartok menekülni, mert baj van. Ugye hallottunk már olyan történetet, hogy a kotlós, amikor kint van a szabadban a csibéivel, érzékeli a veszélyt, akár egy vihart, akkor leadja a jelzést, és a csibék bemennek a szárnyai alá, bebújnak oda a tollazatába, és amikor elmegy a vihar, a kotlós elázik, vagy ha oda csap a villám, még el is pusztul, de a csibéi élve maradnak. És ezt nem értette meg Izrael, hogy jön a jelzés, oda kell menni Jézushoz, ha életben akarnak maradni. Vagy ahogy János leírja evangélium első fejezetében, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. És ennek lesz a következménye, Jeruzsálem pusztulása, benne a templomnak is a pusztulása. Hogy kő kövön nem marad, ez ennek a következménye. Ha a csibe nem megy be a kotlós szárnya alá, ha nem veszi komolyan a riasztás, akkor el fog pusztulni. Ez a következmény. Azonban tudjuk azt, hogy mindaz, amiről Jézus itt beszél, az körülbelül 40 év múlva, majdnem 40 év múlva következik be. Tehát Jézus nem akarja, hogy mindenáron elpusztuljon a templom, hanem mit akar? Ad még egy türelmi, egy kegyelmi időt nekik. Egy majd 40 éves kegyelmi időt, vagy mondhatnánk úgy is, ad még egy esztendőt, mint a fügefának, a vincellér, aki könyörög a gazdánál, még egy évig légy türelemmel, elvégzem, amit kell, és ha még akkor se terem, akkor vág ki. Igen, kegyelmi időket kaptak, és hogyha ez idő alatt fölismerik, elismerik, hogy a názáreti Jézus a messiás, és megtérnek hozzá, nem biztos, hogy mindez így történik meg. És mi is kaptunk éveket, évtizedeket, mi is majdnem 40 évet már, és vajon komolyan vesszük. Sőt, inkább azt látni, hogy egyre inkább elfelé távolodik az ember, az emberiség Istentől. Aztán tovább mennek, leülnek az olajfák hegyén, és akkor négy tanítvány, az a két halász pár, akit legelőször hívott el Jézus, megkérdezik, hogy mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz a jele ezek beteljesedésének. Ugye itt Jézus válaszának most csak az elejét olvassuk, vagy a felét, de az egész válaszban összefonódik az, ami Jeruzsálemmel kapcsolatos, a templomhoz fűződő eseményt jelzi, és összefonódik az utolsó időkre, az Úr Jézus visszajövetelének az idejére, vagy az azt megelőző időszakra vonatkozó igék összefonódnak. És ami itt lényeges, hogy az Úr Jézus nem mond időpontot. Tehát nem azt mondja, hogy igen, ezek ekkor meg ekkor fognak beteljesedni. Tehát még arra nézve se adott nekik időpontot, hogy 70-ben fog a templom elpusztulni. Tulajdonképp valami hasonló történik, mint a mennybe menetelkor. Ugye mielőtt az Úr Jézus elment vissza az Atya világába, a tanítványoknak a figyelmét fölhívta, hogy menjenek vissza Jeruzsálembe, és várják meg az Atya ígéretét, amiről szólt, hogy majd akkor erőt kapnak, amikor eljön a Szentlélek. Várjátok meg! De nem mondta, hogy meddig kell várni. Nem mondta meg, hogy igen, majd 10 nap múlva történik ez az esemény. A tanítványokra volt ez, mondjam így, rábízva, hogy várjon türelemmel, imádságos szívvel, addig, amíg el nem jön az esemény, az az esemény. De amikor el fog jönni, nem kell félni, mert fölismerem. Mert olyan jelek fogják kísérni, hogy rá fogunk jönni, hogy most jött el. Ugye, és olvastuk pünköstkor, igenis, fölismerték a tanítványok, hogy már nem kell tovább várni, mert Isten beteljesítette az ő ígéretét. És itt sem kapnak ígéretet, sem arra, hogy mikor következik be a templom pusztulása, vagyis időpontot, sem arra nem kapnak időpontot, hogy mikor fog és hogyan fog, vagy milyen megközelítéssel fog ő visszajönni, nincs meghatározva. De azt mondja, hogy ugye lesznek különféle jelek, amikre oda kell figyelni, mert mindazok azt mutatják, hogy amit Jézus mondott, az valóság, az megtörténik, és ő valóban vissza fog jönni. Vissza fog jönni az övéért, az övéhez. De azzal kezdi ezt a tanítását, ezt a felkészítését, mert tulajdonképpen ez felkészítése a tanítványoknak arra az időszakra, amikor ő már fizikailag nem lesz velük. Hogy ne essenek kétségbe, ne pánikoljanak, legyen egy világos nyomvonal, amin tudnak haladni, mert ha ő nem lesz már itt fizikailag, akkor fognak sok mindent hallani, lesznek embereknek, akiknek ilyen véleményük lesz, másoknak olyan véleményük lesz. Ne feledjük el, hogy ugye a zsidóság nagyobb része akkor nem ismert el, hogy Jézus a messiás. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azokon kívül, akik Jézus követői lettek, a többi zsidók, azok tovább várták a messiást. Tehát a tanítványok, meg mindazok, akik pünköstkor befogadták Jézust, átélték a Szentlélek kitöltetését, az a több mint 3000, majd 5000 ember, azok viszik az evangéliumot, lesznek, akik ott maradnak Jeruzsálemben, és fogják majd hallani egy fél év múlva, egy év múlva. Valaki mozgolódik Galileába. Lehet, hogy a messiás. És mit mond Jézus? Hogy sokan mondják az én nevemben majd, sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. És sokakat megtévesztenek. Tehát azért készíti föl őket, hogy amikor fizikailag nem tudja azt mondani, hogy gyerekek, oda ne menjetek, azokra ne hallgassatok, akkor legyen nekik tőle kapott ige, ami el tudja igazítani őket, ami békességet ad nekik, hogy nem kell megijednünk. Miért? Mert mi meggyőződtünk róla, hogy a názáreti Jézus a Krisztus. Mit mond? Hogy sokan mondják, én vagyok. Ez a Istennek az önkijelentő igéje. És ezt Jézus is nagyon sokszor elmondta. Én vagyok a világvilágosság, az élet kenyere, és így tovább. És a tanítványok megtapasztalták, hogy Jézus tényleg az Isten fia. Látták, hogy meghalt. Átélték, hogy föltámadt. Beszéltek vele 40 napon keresztül a feltámadása után. Tehát bizonyosságuk van arról, hogy Jézus a Krisztus. Ugye pünkösd után többször olvassuk ezt a hitvallást, hogy Jézus a Krisztus. Jézus a Krisztus az Isten fia. Tehát ezek mind azt jelentik, hogy ők bizonyosak afelől, kicsoda Jézus. Ezért nem fognak megtévedni. Ezért nem lehet őket félrevezetni. Kit lehet félrevezetni? Akinek nincs bizonyossága Jézus felől. Akinek nincs élő kapcsolata vele, aki nem tapasztalta meg azt, hogy ő nyomorult, elveszett, bűnös, de egyszer Jézus lehajolt érte és megmentette. Aki még nem jutott el oda, hogy én Isten ítélete alatt vagyok, de fölismertem, hogy Krisztus helyettem és érettem halt meg, és magára vette a bűneimet, kifizette az adósságomat, aki ezt nem látja, az bizonytalan lesz. Azt meg lehet téveszteni. Annak majd jöhet a mesterséges intelligencia, hogy én vagyok az Istened. És elhiszi. És elfogadja. Vagy még jobb, amikor azt mondják, te leszel az Isten. De akinek ott a bizonyos, hogy én megtapasztalom, belenyúlt az életembe, kiemelt a mélységekből, el tudom mondani, mint a zsoltáros, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, és kiemelt a sárból és az iszabból, és sziklára állította a lábamat. Aki ezt megtapasztalta, az nem fog elbizonytalanodni, az nem lehet megtéveszteni, mert tudja, hogy kicsoda Jézus, kicsoda ő neki.
És azt is tudja, hogy ez a Jézus vissza fog jönni, érte? Vagy ha ő ezt nem éri itt meg, akkor oda megyek hozzá, mert ő elment, hogy helyet készítsen az övéinek. Tehát lesznek, akik félre akarnak vezetni, hogy a vigyázzatok, vagyis mindig legyetek szoros közösségben velem. Szoros élő kapcsolatban olvassátok az igét, figyeljetek a lélekre, mert az eszetekbe juttat mindent, amit mondtam, amire szükségetek lesz. Ne rémüljetek meg, amikor hallotok háborúkról, nemzet nemzet ellen támad, vagy akár lesznek természeti katasztrófák, földrengés, éhínség. Mit mond, ezeknek meg kell lenni, meg kell történni, és ne rémüljetek meg. Na most, hogyha a tanítvány kapcsolatban van az Úrral, hát tudja, hogy ezeknek meg kell lenni. Nem lehet ezen a földön másképp. Ezen a földön nincs más, mint ez, amit itt elmondott Jézus. Háború, polgárháború, földrengés, éhínség, nincs más. Miért? Mert ha Jézus kimegy az életből, az életünkből, ha nem engedjük őt oda be, akkor marad az ember magába. Marad a bűnös, Isten nélküli ember. Akire az ige azt mondja, hogy gonosz az ő szívének gondolata, ifjúságától fogva. Ezért vannak ezek az események. Miért van háború, öldöklés, katasztrófa, rettenetes dolgok a világban? Mert az ember Isten nélkül él. Az emberek többsége Isten nélkül él. És a bűn ott uralkodik bennünk. A bűnnek pedig a zsoldja a halál. A bűn csak azt tudja eredményezni, hogy mindent tönkre teszünk, pusztítjuk önmagunkat és egymást. De mit mond, hogy ti ezektől ne rémüljetek meg? Aki tanítvány nem rémül meg, nem örül neki, senki nem örül, a hívő sem örül, hogyha körülötte nyomorúság, szenvedés van, betegség van, háború van, de nem fog megrémülni, mert tudja, hogy ezeket megmondta az Úr. És ezek sincsenek az ő tudása nélkül. Sőt, ezeket föl akarja használni. Mert hogyha nem elég nekünk az ige, ha nem kell nekünk Isten szava, és legyünk őszinték, hogy nem kell Isten szava, nem kell az ige. Hát nem azt látjuk, hogy a templomok dugig vannak, vagy olyan helyekre mennek az emberek tízezrével, ahol Jézusról szól az üzenet, a tanítás, akkor Isten fölhasználja, ami a bűn következményeit is arra, hogy megszólítson. Hogy hát, ha valaki a maga nyomorúságában elgondolkodik és kiállt, hogy Uram, könyörülj rajtam. És ezért lehet és kell imádkozni. Mit mond Jézus, mindez a vajúdás kínjainak kezdete. A vajúdás az mit jelent? Hogy a kismama vajúdik és jelzi, hogy nem sokára beindul a szülés folyamata, nem sokára egy új ember fog megszületni. A vajódás, testvérem, azt jelzi, hogy valami új fog születni. Nem, a vajódás nem pusztulást vezet be. Ugye, hogyha egy kismama vajódik, akkor nem arra gondolunk, hogy itt halál fog következni, hanem az életet várjuk. És ez ezt jelzi, várd az életet. Az élet felé, és nem a végleges pusztulás felé haladunk. De ez az élet Krisztusban jön el. Új teremtésként. Isten új teremtést készít mindazoknak, akik a fiúban hisznek, őt követik, vele élnek. És ez az új teremtés Krisztusban már itt és most lehet a miénk. Azért, aki kéri. Ugye mit mond, hogy aki Krisztusban van, új teremtés. Már most újjá lehet az ember, de ez az kell, hogy leboruljunk, a bűneinket bánva, ne azt mondjuk, hogy de jó, én járok néha a templomba, részt veszek az egyházam eseményeiben, beírtak az anyakönyvbe, de be vagyok-e írva az életkönyvébe? Annak van örök élete, ki be van írva az életkönyvébe. Tehát mindez csak a vajúdás kínjainak a kezdete, tehát azt jelzi, hogy valami új fog születni, Isten valami újat fog kihozni, valami hasonló fog végbe menni, mint amikor József mondja a testvéreinek, hogy ti gonoszt terveztetek ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Isten a rosszból való jó kihozásának a nagymestere. Ugye az ember eljutott oda, a leggonoszabb tett, megölte a fiút. És azt hitte, ezzel befejeztük. Megöltük Jézust, megszabadultunk tőle, miénk az örökség, ahogy egy példázatban ugye. Mondja az Úr Jézus, és mi történik? Hogy ebből a rosszból, amit az ember azt gondol, innen már nincs visszaút, Isten kihozza harmadnapon Jézust a halálból. Jézus él, és ez a remény. Ez a remény. Aztán beszél arról Jézus, hogy igen, a tanítványoknak mindenkor az lesz az útja, hogy szenvedni fognak, üldözni fogják, bántják őket, ugye konfliktusba, feszültségbe kerülhetnek, még akár családon belül, mert lesz, aki fölismeri egy családból, hogy Jézus a Krisztus, de a többi nem. És akkor azt az egyet kirekesztik, ha kell még, ugye el is ítélik, gondoljunk itt a vakon született szüleire, el lehet a János 9-ből olvasni, hogy mennyire nem vállalják a szülők, mert féltik az életüket. És nem merik vállalni, hogy Jézus őt meggyógyította. De mit mond Jézus? Hogy nem baj. Tehát egy megváltozott szemléletet ad nekik. Nem azon jajgatnak, hogy jaj, minket bíróság elé adnak, meg börtönbe vetnek, meg királyok elé állnak, és állítanak, és gyanúsítanak, hanem mit mond? Hogy bizonyságot tehessetek előttük. Hát ez azért történik. Egy-egy nehéz helyzet, egy krízis a munkahelyen, a településen, ahol élsz, az azért van, hogy bizonyságot tehess. És így látod? Így látom, így látjuk. De mit mond, hogy előbb minden népnek hirdetni kell az evangéliumot? Igen. Lehet, hogy támadnak, bántanak, kirekesztenek, de a te válaszod rá mi? Hogy hirdeted az evangéliumot. A világ válasza micsoda? Visszafizetek, gyalászkodok, megbosszulom. A tanítvány válasza, hirdetem az evangéliumot. Megyek tovább, viszem tovább, amit rám bízott az Úr. Miért? Mert nem én vagyok a középpontban. A nem hívő embernek mindig önmaga van a középpontban. Mindig az az érdekes, mi történik vele. A Krisztus tanítványánál Krisztus van a középpontban. És én kész vagyok, érte, ha kell szenvedni, mert ez a mi utunk. És mit mond? Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. És ha ezt nézzük, akkor ez nem egy sikerorientált evangélium. Nem azt mondja, hogy telik az idő, és egyre sikeresebbek, mindenki elismer benneteket, és örülnek nektek, és kitüntetéseket kaptok, magas fizetést kaptok, hanem gyűlölnek az én nevemért, és mire lesz szükség? Aki mindvégig kitart, a kitartásra. De nem is csak arra, hogy egy élethelyzetbe kitartok, hanem mindvégig. Mert az üdvözöl, az nyeri el az örök életet, aki kitart Krisztusban végig. Nem elég csak egy darabig. Végig ki kell tartani. Ugye Pál hasonlítja a keresztény életet egy futóversenyhez. Hát nem elég egy 4000 méteres futóversenyen 3500 méterig az él lenni. A 4000 méter megtétele után is ott kell lenni. Nekem kell az élen lenni, akkor kapom meg a jutalmat. Akkor leszek első. És ez így van, Krisztust követ, hogy végig ki kell tartanunk. De ő ehhez megadja az erőt. És adja az Úr, hogy ezt tapasztaljuk, hogy megkapjuk az erőt, ahhoz, hogy végig az ő nyomában, hűséggel, kitartással, bizonságtétellel tudjunk haladni, és átélhessük, hogy majd ott leszünk, ahol ő. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ígét, és olyan jó látni, hogy te nem olyan vagy, mint mi. Te nem szédülsz az ember emberi teljesítménytől, a látványtól, a mi tudásunktól, hanem te arra figyelsz, hogy mi van a szívünkben, te arra figyelsz, hogy milyen tartalommal töltjük meg a hitünket, a gyülekezetet, a templomot. Igen, neked az a fontos, hogy miért vagyunk itt, hogy érted vagyunk-e, vagy csak önmagunkért, vagy azért, hogy emberektől kapjunk valamit, vagy azért, hogy veled találkozzunk, átéljük, hogy a szó elér a szívünkig, a lényünkig, megszólít, átalakít, megtisztít a bűntől, és képessé lesz arra, hogy akár szenvedéseken keresztül is hűséggel tudjunk téged követni. De bocsáss meg, Urunk, amikor mi is hasonlók vagyunk az első tanítványokhoz, elszédülünk a sok látványtól, hatalmas épülettől, a gazdagságtól, a pénztől, a hatalomtól, de Uram, most leborulunk előtted, mert látjuk, hogy az nem visz sehova, az orsz irányba esetleg, de Uram, nekünk rád van szükségünk, mert te nyomodba akarunk megmaradni, és segíts, hogy így legyen, és észrevegyük azt a másikat, azt, aki az utolsót is oda tudja tenni a te szolgálatodnak az oltárára, aki mindent neked tud adni, érted? És ne csak azokra figyeljünk, akiknek önmaguk a fontos, akik azt várják, hogy őket dicsérjék, tapsolják, elismerjék, hanem vegyük észre azt, amit te tettél, értünk, életed adtad, és azokat is, akik életüket adják, érted? Akiknek mindennél fontosabb vagy te, a te országod, a te neved dicsőítése. És kérünk, Urunk, hogy így vezess minket, add, hogy az igére állva fel tudjunk készülni, hogy ne rémüljünk meg, bármi történik. Nem tudjuk, hogy a kezedben van ez a világ, az életünk, és a szülési fájdalom után majd egy újat fogsz teremteni, ahova te vagy a kapu, az út. És szeretnénk ott lenni, szeretnénk, ha minél többen ott lennének veled az üdvösségben. És az, hogy ehhez hiteles életet, bizonságtételt tudjunk számutatni. Kérünk, Urunk, így a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, hogy ők is hallják a te szavad, átéljék a te vonzásodat, megtapasztalják hatalmadat, szeretetedet, kegyelmedet ott a kereszt tövében. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, megfáradtakért, az életből kiábrándultakért, de könyörgünk az egyházban csalódottakért is, hogy Uram, jusson el hozzájuk mégis a tiszta evangélium, hogy a te személyed lássák, és ne az ember nyomorúságát, és átérjék, hogy aki hozzád jön, azt nem küldöd el, és aki benned hisz, az nem csalódik. Áldott legyen ezért a te neved. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért. Adj nekik is szabadítást, vezetést az új életben. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk újra hétközi Isten tiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-től itt a templomban úrnapi Isten tiszteletre kerül sor. Befejezésül a 425. dicséret 4. versét énekeljük, megesküvél, Uram.